század közepén bekövetkezett folyószabályzások akkor szükségesnek tűntek, és hogyha megnézzük a gazdasági vagy a közbiztonsági oldalát, és ránézünk arra a klasszikus térképre, ami a magyarországi vízes élőhelyeket, a magyarországi vízhozonyokat ábrázolta még a folyószabályzások előtt, akkor azt látjuk, hogy bizony gyakorlatilag a Kárpát-medence egy ilyen vízimadár paradicsom volt. Tehát ami most gyakorlatilag Kelet-Európa legnagyobb tava Balaton, hogyha ránézünk erre a térképre, azt látjuk, hogy ilyen kis pocsolya ahhoz képest, ami például Kelet-Magyarországon a Tisza folyó mentén kialakult, egy óriási kiterjedésű a Balaton teletének a sokszorosát jelentő hatalmas mocsárvilágról volt itt szó. Nem véletlen egyébként, hogy a török időszakban akár egy egész falu sikeresen el tudott bujkálni, akár évekig a lávvidéken bent igazából, mert olyan óriási volt, hogy az azt nem ismerő emberek ott eltévedtek gyakorlatilag. Tehát nyilván ez egy óriási madárparadicsom volt, és nyilván, ahogy az ember által teremtett gazdaság szépen működött, hát volt egy ilyen igény, hogy gyakorlatilag a víziutak hajózhatók legyenek, a közbiztonság okán akartak felszámolni nagyon-nagyon nagy területeket, és hát bizony a mezőgazdaság térhódítása is abba az irányba vitte az embereket, hogy minél több megműveltőbb földünk legyen. És hát nyilván folyamatos árvizek, az időnként jelentkező katasztrófák is abba az irányba vitték az akkori kormányokat, hogy próbálnak erre a helyzetre megoldást találni. Nyilván messziről 150 éves távlatról ezt már máshogy szemléljük, hisz hogyha megnézzük a mai Kárpát-medencének a vízviszonyait, a sorozatos asszályokat, a mezőgazdasági kárt, amit nyilván azért 150 év távlatából nem jeleztek elő, hát bizony azt látjuk, hogy ez egy elhibázott dolog volt most így utólag. Annó még a Tiszának és a sok mellékfolyójának a hajdani átteletei, azok bizony nagyon-nagyon jelentős részét jelentették a kelet-magyarországi régiónak, és hogy ezek nem voltak szabályozva, a mindenkori vízviszonyok alakították a tájat. Ez egyébként alapjában véve a mezőgazdaságnak sem volt föltétlen rossz, és gyakorlatilag pont az ártéri gazdálkodási formák, aminek a legjellemző formája a fokgazdálkodás, az egy nagyon virágzó és nagyon prosperáló dolog volt. Tehát az emberek megtanulták, hogy hogy lehessen ezt igazából kezelni, és bizony egy nagyon jó működő, nagyon gazdag termőhelyek jöttek létre, amely félig természetes, félig mesterséges volt ugyan, de alapjában véve ezek így elsimították, egyenletesebbé tették a folyóknak a vízjárását, és bizony az árvizeknek a hatását tudták nagyon jól kompenzálni. Tehát az ember úgy tudott élni, gazdálkodni, hogy a természettel összhangba volt ez, és nyilván azt látjuk, hogy ez, ami fenntartható. Annó egyébként ott is voltak különböző évjárat hatások, tehát most épp az idei, illetve a tavalyi év hatalmas asszályról szólt, de ha visszanézünk egy picit, az 1863-as évben még nagyobb asszály volt, mint amit most leírtunk, dacára annak, hogy akkor még a Tisza nem volt szabályozva, tehát ott leírják, hogy gyakorlatilag egész marhagulyák pusztultak el, leírják azt, hogy 80 kilométerre vitték a legyengült marhákat a Tiszához itatni szekereken, tehát akkor volt a gazdaság. Kár. Nagyon sok ember felhagyott a gazdálkodással, nagyon sok ember tönkrement és éhínség volt. Tehát ezek bekövetkezhettek ugyan a folyószabályzások előtt is, amikor még kiegyensúlyozottabbnak gondoltuk a mezőgazdaságot, illetve az emberek együttélését a természettel, de természetesen akkor ezek ritkák voltak, ma pedig azt érzékeljük, hogy mostanában ez lesz a norma, tehát egy asszályos, kiszámíthatatlan száraz időszak, amely nem jó sem a mezőgazdaságnak, sem a természetvédelemnek, és hát nagyon nehezen fönntarthatóvá vált a gazdálkodás. Egyébként annó, mikor nagyon komolyra fordult a folyószabályzás igénye, az alapjába véve egy hatalmas árvizes év volt, ami 1845-ben történt, és akkor történt az, hogy a kormányzat jóvá hagyta a Tisza szabályozási tervének az elkészítését, és hát nyilván elsősorban itt a két fő oka volt ennek, a hajózhatóvá tétel mellett bizony ezeknek az óriási nagy károkat okozó áradások kivédését tervezték ezt. Ez el is indult egyébként 1846-ban Széchenyi István gróf vezetésével, és itt igazából kettő elképzelés volt annak kapcsán, hogy hogy lehet ezt kivitelezni. Vásárhelyi Pál vízépítő mérnöknek volt egy olyan elképzelés, hogy az éles kanyarokat levágva a meder esését növelni, és így gyakorlatilag azt a célt érjük el, hogy az árhullámok azok nagyon gyorsan levonulnak. Azonban volt egy olasz mérnök, egy bizonyos Pietro Paleocappa, ő úgy gondolta, hogy az árvízvédelmi töltéseket, ha felépítjük, akkor gyakorlatilag nem lesz több árvíz. És hát bizony ez lett volna a jó megoldás, hisz amíg vásárhelyi nagyon sok százas nagyságrendű kanyar átvágását javasolta, addig az olasz mérnök mindössze 15 levágást tervezett, és egy nagy hullámteret, egy nagy teret adott volna a folyó számára, és hát sajnos az volt az óriási probléma, hogy a vásárhelyi terv valósult meg, és nem is az eredetileg tervezett 101 kanyar átvágás, hanem még annál is több 112 átvágást hoztak létre, és ez bizony most is ugye a 600 km hosszú a Tisza, de akkor 40%-kal több volt. Tehát tulajdonképpen a folyót lerövidítettük annak eredeti hosszához képest 40%-ára, ami alapjába véve bizony egy óriási szabályzás, ez egy nagyon mesterséges csatornának tűnik most. És hát bizony az volt az érdekes, hogy mivel nem maradt nagyon árterület, tehát ezt most úgy lehet elképzelni, hogy ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, egy szűk csatornán folyik át gyakorlatilag a Tisza, és gyorsan. Nyilván ez nem föltétlen igaz, nem föltétlen érzékeljük, hogyha épp a Tisza mellett vagyunk, de bizony arról van, hogy helyenként ezek a töltések nagyon-nagyon leszűkítik a hullámteret, és hát bizony, mivel a fő elképzelés az volt, hogy ne legyen katasztrófa, ne legyen árvíz, ehhez képest az volt a végeredmény, hogy a legnagyobb árvizek bizony a Tisza szabályzása után söpörtek végig egész Magyarországon, nem csak a Tiszán, de nyilván a mellékfolyóinak a völgyébe is, és hát a szabályzások előtti területeket soha nem érintette ilyen nagy mértékben az árvíz, és hát az egész nagyon elnehezült. Nyilván a legnagyobb katasztrófa a Szegedhez kötődik, hisz az 1879-es nagy árvíz az gyakorlatilag letarolta Szegedet. Ez óriási hiba volt, ami már tulajdonképpen a folyószabályzások utáni néhány évtizedben is érzékelhetővé vált. Akkor még magát a problémát a bekövetkező emberéletek, városok elpusztításába láttuk, de hát nyilván azóta már komoly árvíz, olyan árvíz, amit ne tudtunk volna kivédeni, és mondjuk letarolt volna nagyobb városokat, ugyan nem történt, de hát az ökológiai hatásai azok bizony kihatnak természetvédelemre, mezőgazdaságra is. Utólag ezt természetesen próbálták helyrehozni, de nem nagyon sikerült igazából, mert hát azt azért tudjuk, hogyha egy természetes, jó működő rendszerbe bármilyen ponton belenyúl az ember, az nagyon jól tudjuk, hogy legyen az természetvédelemtől kezdve folyószabályzását nagyon sok dologig probléma halmazt hoz létre, és hogyha azokat próbáljuk még kezelgetni, teljesen kicsúszik a kezünkből az irányítását, ez következett be nyilván a Tiszánál is.
És akkor itt bejön az is, hogy ugye ha azt látjuk, akkor az áradás több esetben elérte azokat a területeket is, amelyeket előtte ugye nem veszélyeztetett a folyó, és hiányoztak a természetes fokok, ami ugye segítette volna a víz levezetését. Ugye ezt annó őseink nagyon jól megtalálták és használták, hogy ott volt a fokgazdálkodás, ami mára már abszolút nincs.
Igen, kiemelkedő természetvédelmi projektként igazából megpróbálja, például a Kiskunsági Nemzeti Parknak is van egy ilyen projektje, egy fogot próbált újra feltölteni, vízzel ez pont Mátéjomban, de hát ezek már nem a természetes gazdálkodásnak a napi eredményét jelentik, hanem egy ilyen érdekes természetvédelmi projekt, amely nagy beruházással készül el. Igen, tehát, hogy ezek a természetes fokok, amelyek nagyon jól működtek végig a Tisza mentén, ezek nagyon-nagyon jól ellensúlyozták az árvizek hatását, és hát bizony ugyan kiöntött a Tisza, de megvolt az az árterület, amelyeként utána nagyon tudtak hasznosítani mezőgazdasági célra, és így gyakorlatilag remek öntést alakult itt ki. Viszont itt maga az egész folyószabályzásnak a kivitelezése is óriási problémákkal járt, hisz mi megfordítottuk a dolgot, hisz ezek a kanyaroknak a levágását ellentétben az európai gyakorlattal felfelé haladva hoztuk létre, tehát hajtottuk végre, teljesen a folyásirányi ellentétesen, és hát bizony akkor megpróbálták meghatározni a töltések magasságát, még a folyószabályzások előtti legmagasabb vízszint alapján. Azonban azt tapasztalták, hogy igazság szerint nem tudták ezt jól kitalálni, hisz nagyon sok esetben bizony volt az, hogy gyakorlatilag a gátakat elsöpörve, lerombolva nagyon nagy áradások történtek, és hát bizony nagyon-nagyon nőtt az éves vízszint ingadozás, tehát a kis vízszint az lesüllyedt igazából, tehát a másik cél, ami fontos volt az árvizek elkölése mellett a hajószabályzás, lakosság, aznek szintén ellehetetlenül szinte, vagy legalábbis nagyon nagy akadályokba ütközött. Tehát gátszakadások mellett árvizek voltak, és bizony a hajózhatóság sem valósult meg, ahogy tervezték, tehát a két fő cél az úgy tűnik, az nagyon-nagyon mellé ment.
De ha józan paraszti ésszel végig gondolom, ott vannak az európai példák, végig lehetett látni, mi a jó, és mi válik be, és mi ezzel szembe mentünk, tehát homlok egyenest pont az ellenkezőjét valósítjuk meg. Fölfoghatatlan.
Sajnos nagyon sok esetben a magyar gyakorlat egy külön utas vonalat próbál képviselni, és hát, hogy látjuk, nem föltétlen működik a dolog. És hát persze, nyilván akkor nem ismerték föl a nagyon-nagyon fontos következményeket, és az átletek hiánya és a csapadékvizénk elvezetése teljesen megváltoztatta az alföld vízháztartását, mivel nincsenek már kanyarulatok, a Tisza hosszának a 40%-át elveszítettük. Ez egy viszonylag gyors folyású, hazánkon nagyon gyorsan átmenő folyóra változott, szinte csatorna jellegű, és nyilván az, hogy gyorsan átmegy, nagy mennyiségű víz, a folyómeder az bevágódik, alapjába véve ez a tiszta szabályzás, és ezt nyilván nem látták előre, az egész alföldnek az általános talajvíz szintjét csökkentették. Tehát, hogy nagyon rossz lett a vízháztartás, nyilván ez rontotta a terméshozamot, mert hisz nagyon nehéz a talajvizeknek a felszíne jutnia, és bizony a talaj minősége is sajnos egyre rosszabb lesz, és hát nyilván azzal nem számoltak még, hogy bekövetkezik egy klímaváltozás, amely másik oldalról is teszi tönkre a természetes vizeinknek az állapotát, és hát nyilván ez kiad a mezőgazdaságra, de természetesen a természetvédelemre. Nagyon-nagyon fontos példája, mint egy ilyen mintapéldája ennek az egész folyamatnak a Duna-Tisza közén eltelő homokhátság, ami Szegedtől indul fölfele, és hát ott azt látjuk, hogy a talajvízszint brutálisan, tehát itt méterekről beszélünk, helyenként 9 méterrel csökkent, ami ilyen objektív skála alapján a szakemberek már egy fél fjordok közé sorolnak. Tehát, hogy gyakorlatilag ennyire kihat az akkori folyószabályzás, illetve a klímaváltozásnak az együttes hatása. Persze nyilván ebben benne volt még a második világháború utáni szocialista kísérletnek az óriási tájátalakító munkáinglatai, amelynek az volt a szava, hogy mindent a mezőgazdaságért, óriási csatornahálózat épült, amelyek még inkább rontották ennek a folyamatnak a hatásait. Tehát most ott tartunk, hogy sajnos a mezőgazdaság nagyon-nagyon elnézült helyzetben van, a természetvédelem óriási területeket veszített, konkrétan időszakos állású mocsárréteghez kötődő fajok tűnnek el a szemünk láttára, és azt látjuk, hogy még ugyanez a mostani asszájmát talán okozott valami változásokat, de 10-15 éve gyakorlatilag minden szakember próbálja elérni azt, hogy a hazai vízügy, a hazai vízgazdálkodásnak a szemléletmódja megváltozzon. Ez nyilván egy nagyon nehéz dolog, de szem elé kerül az, hogy a vizet azt nem levezetni kell, hanem megtartani. Tehát gyakorlatilag a víz az nyilván életet jelent, meg lehet azt csinálni, nyilván ez költségberuházás, de még talán nem vagyunk elkésve, talán most vagyunk ott, hogy ezt még meg lehet oldani, hogy gyakorlatilag a vizeink megmaradjanak, és hogyha megmaradnak azok a vizek, amelyek nem sűrítenek át Magyarországon, ezeket mind megtartjuk, feltöltjük azokat a természetes medreinket, amelyek mindig is tóként funkcionáltak, hogy ez most időszakos vagy állandó, az részletkérdés, de minél több vizes területet létrehozunk, ennek egyrészt vannak természetvédelmi hatásai, másrészt, hogyha minél több vizet megtartunk, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a talajvízszintet is tudjuk emelni, aminek egyébként gazdasági hatásai vannak. Mit kell tennünk? Nem leeresztenünk a vizet, a csatornákon gyakorlatilag a meglévő gátakat létrehozni, újakat építeni, azokat a csatornákat, amelyek szárítják a területeket, ezeket betemetni. Tehát itt azért több tízezer kilométer csatorna betemetésének a szükségességéről beszélek most, amelyek teljesen indokolatlan módon itt maradtak az 50-es, 60-as évekből, és szárítják azzal a egyébként nagyon értékes, természetvédelmileg is fontos Natura 2000 területeket, amelyek nem lettek kijelölve. Ez a folyamat természetesen már elindult, tehát a Nemzeti Parkok igazgatóságai élen járnak abba, hogy különböző EU-s projektek segítségével segítségével létrehozzák ezeket a tereteket. Tehát egy ilyen viszonylag nagy léptékű tájrehabilitációs munkálatok már úton vannak, készülnek, de hát ezt teljesen általánossá kell tenni, és bizony a lakosságba tudatosítani kell, hogy ez fontos, tehát a mezőgazdaságnak is nagyon-nagyon fontos. Nagyon sok gazdálkodóval találkozok a munkám során, és most már azt lehet látni, hogy 10 gazdálkodóból 8 érti, és saját maguk is csinálnak a területek mentén, vagy a teletöken átfolyó kisebb csatornákon víz visszatartásokat. De még mindig az a probléma sajnos, hogy mindig van olyan gazdálkodó, aki a vízbe fenyegetést érez.
Hát itt van a belvíznek a nagyon jó példája.
Igen, és egyébként most nagyon jó irányba változott az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatásoknak a rendszer, mert most már a szántókon kialakult belvizeket, hogyha megtartja a gazdálkodó, akkor ugyanúgy fel tudja venni a támogatást, ami kifejezetten jó.
Mikor lehet változás? Elindult a folyamat, ezt mondtad, de ez egy nagyon hosszú folyamat, és szemléletváltásra van szükség. Mi az, amire nagyon nagy szükség lenne pontosan azért, hogy újra, tehát a vizes élőhelyeket meg tudjuk tartani, a vízimadaraknak legyen élőhely, de ugyanakkor a mezőgazdaságnál is megoldás legyen, mert ha megnézzük a klímaváltozás, az elhibázott folyószabályozással együtt, a mezőgazdaságra is kíméletlen hatással van már most. Nem csak lesz, hanem van is.
Alapjában ez mindenkire hatással van egyébként, mert a természetvédelemnek jó a víz visszatartás, a mezőgazdaságnak is ez jó egyébként, akkor alapjában véve ez egy közös érdek, tehát közösen kéne gondolkodni. Tehát én úgy érzem, hogy itt vannak különböző társadalmi érdekcsoportok. Nagyon jó példa, hogyha megnézzük az agrárgazdálkodókat, a vadgazdálkodókat és a természetvédőket. Most a természetvédők alatt értem az állami természetvédelmet, de ugyanúgy a civil szervezeteket is, akik természetvédelemmel foglalkoznak. Nyilván ennek eklatáns példája Magyar Madár és Természetvédelem Egyesület, ahol mondjuk én is dolgozom, tehát nagyon sok olyan civil szervezet van, akik nagyon fontos, lokális vagy akár országos természetvédelmi munkákat is végeznek. Na most én azt tapasztaltam, hogy az elmúlt 10-20-30 évben ezek között az érdekcsoportok között feszültségek alakultak ki különböző pontokon. Tehát úgy próbáltunk egy tájba végezni a magunk munkáját, hogy néha ellenséges kapcsolatok alakultak ki. Ez természetesen nem mindig így volt, meg nem minden személy között alakult ki, de nem volt összedolgozás. Én abban látom a nagyon jó megoldást, hogy felismerni a közös érdekeket, és annak mentén párbeszédet folytatva, leülve, közösen formáljuk ki azokat a tényezőket, amelyeknek javításával úgymond mindenkinek jó lesz. Természetvédelem nem képzelhető el a vadgazdálkodás nélkül, és még nagyon sok természetvédő mindig nem kedveli a vadászokat ilyen-olyan okok miatt, de nézzünk szembe a tényekkel, gyakorlatilag ez kéz a kézben jár, és ugyanúgy az agrárgazdálkodás és a természetvédelem, illetve az agrárgazdálkodás és a vadgazdálkodásnak is össze kell fognia. És alapjában, hogyha ez a három társadalmi csoportot összekapcsoljuk, és ha megnézzük az óriási hatását ennek a problémának, akkor a kormányzatnak kellene ezt úgy kezelnie, hogy egy olyan feladat, ami rövid távon is, de közép meg hosszú távon gyakorlatilag meg tudna alapozni egy olyan jó rendszert, ami fenntarthatóvá tudná válni, és ennek egyébként a klimatikus változásokat is tudja nagyon jó ellensúlyozni, például a sok víztározó, a sok víz, ami belekerül a tájba, és még mindig meg lehetne ezt tenni, tehát hogy még nem vagyunk elkésve, de az nagyon határozott, és nagyon-nagyon széles körű rendelkezéseket kellene végrehajtani, intézkedéseket megvalósítani, és hát ez tényleg az kell, hogy az egész társadalom kikövetelje ezt.
Ugye mondtad, hogy nagyon fontos lenne a lehulló csapadék megtartása, és emellett ugye azt is érdemes lenne megfontolni, hogy bizonyos szintig a hajdani fokrendszert helyreállítsák. Belegondoltam, hogy ez mondjuk a mezőgazdaságban dolgozóknál mekkora ellenállást váltana ki.
Alapjában a maga víz visszatartás az nem okozna gondot. A foggazdálkodás az nem érintené a Békés megyei 1000 hektáros kukoricaültetvényt létrehozó nagyvállalkozót. Tehát én azt gondolom, hogy ennek azért kellene egymás mellett élnie. De mondom, egyre több vállalkozó ismeri ezt föl, hogy ez a kulcs. Tehát én azt gondolom, hogy ott sokkal kevesebb problémája lenne az agrárvállalkozóknak, nemzeti parkoknak, ennek a fenntartható rendszernek a működtetésével, mert azt viszont teljesen világosan látjuk, hogy ami most van, az egyáltalán nem fenntartható. Tehát egy olyan klímakatasztrófa ért el minket az elmúlt két évben, ami egyébként egy átlag embernek a pénztárcája is megsínyli, mert nem véletlenül, hogy bizonyos termékeket vagy nem lehet kapni, vagy nyilván korlátozottan, vagy több száz százalékos áremelkedés. És most nem az inflációról beszélek, hanem olyan hiányról, amelyeket nem tudtak előállítani a gazdálkodók. Tehát ez mindenkire kijött ez a dolog.
Mondjuk az is egy érdekes, hogyha megnézzük, akkor napjainkban a tiszamenti víztározók feltöltése az csak kényszerűségből meg árvízvédelmi szempontok alapján történik.
Pontosan, igen. És a vízügyben benne van ez az árvíztől való borzasztó nagy félelem, ami részben jogos is. Tehát újra kell gondolni, újra kell tervezni gyakorlatilag az egész gondolkozás módjukat, mert akkor egy szikes tónak a rehabilitáciájáról beszélünk, ami egyébként Natura 2000 telet, sőt nem csak Natura 2000 telet, hanem mondjuk fokozottan védett telet is, mert ilyen is van pont itt a Délalföldön. És mikor arról beszélünk, hogy megfogni a vizet, egy 40 cm-es vizet tartani, világosan kijön, hogy nekik vagy a 10 cm, vagy a szárazon tartáshoz jobb, mert mi van, hogyha 10 évenként egyszer bekövetkezik az a belvízes év, mikor azt használni kellene belvíztározónak. De hát az a 10 év meg, ami, és most már egyébként a 10 évet azt körülbelül szinte pontosan mondom, mert közel az utolsó vizes év az a 2010 volt, tehát már 12-ről beszélünk, és azóta gyakorlatilag nem, hogy belvíz árvíz sem volt igazából komoly. Tehát nem lehet ezt alapszinten kezelni, hogy majd jön egy olyan óriási árvíz, és közben végignézzük, hogy szárad ki az egész Alföld is, és nem fogjuk meg a vizeket, mert mi van, hogyha egyszer extrémen jön valami olyan árvíz, ami ugye nem jön csak 10 meg 15 évenként most már, de ott azt meg kell oldani. Nyilván erre a megoldás egy olyan hibrid rendszernek a kiépítése, ami figyelembe vesz az esetleges árvizet is, de ahogy mondtad, vannak víztározók is igazából, tehát teljesen át kéne értékelni az egész Alföldnek a vízgazdálkodását, és ezt nem lehet ökológusok bevonása nélkül véghez vinni igazából. Nyilván a vízügy egy szakma, egy nagyon zárt szakma, és hát nyilván nyitniuk kellene. És egyébként ez igaz is, több vízügyigazgatóság már nyitott a közös természetvédelmi projektekre is, és le lehet velük ülni, beszélni. Közösen terveztünk egyébként 3 vízügyigazgatósággal is projektet, aminek az a lényege, hogy a Tisza mentén egy vízes élőhálózatot szeretnénk létrehozni természetesen uniós támogatás segítségével. És hát ebben bizony benne van több nemzeti park is, civil szervezetek, gazdálkodók, és természetesen vízügyi igazgatóságok is adták a szakmai támogató nyilatkozatukat hozzá, miután megismerték azt, hogy mi is az elképzelés. És ez úgy tűnik, hogy kezd lassan működni, és minél több ilyen extrém aszályos év lesz, annál jobban meg fognak szólalni a vészharangok, és hát bizony a mezőgazdaság is követeli a vizet, a vízvisszatartás, és nyilván a kormány is felismerte ezt, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Hát én azt érzékelem, hogy alapjába véve elkezdődtek nagyon pozitív folyamatok, amelyeknek nyilván a kivitelezésében még lehet vitatkozni, tehát hogy öntöző csatornák kellenek el, vagy inkább nagyobb területeknek a zárasztása, egyáltalán a víztározóknak az építése, vagy vízlépcső építése, tehát nyilván ezek már belső szakmai viták, amelyek ugyan nagyon fontosak, de az világosan látszik, hogy az óriási problémát érzékelte a kormány, és elindultak nagyon-nagyon jó lépések.